A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Renk Zoltán, a Hungrana vezérigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát most már hetek óta olvasom mindenféle ilyen mezőgazdasággal foglalkozó lapokban, meg az interneten is jön szembe, hogy nagyon kevés lesz a kukorica idén. Az USDA megállapította, hogy az a 4 millió tonna se lesz meg, ami alapvetően szükséges a magyar piac ellátására, tehát mondjuk exportra, termelésre már nem is gondolkodhatnak a gazdák. És induljunk el innen, hogy egy feldolgozó ebben a helyzetben mit tehet? Ugye eddig évekig, bár mondjuk most már az utolsó 3 év ugyanilyen aszályos volt, mint az idei, de folyamatosan arról, még így is arról volt szó, hogy jaj, nem kell ide se ukrán kukorica, hogy mindenki menjen innen a fenébe, mert hogy szegény magyar gazdákkal mi lesz. Ehhez képest most már tényleg 3. éve épp hogy van elég kukorica, vagy éppen nincs. Önök ilyenkor mit tudnak tenni?
Ez pontosan így van. Azt lehet mondani, hogy 22-ben volt egy óriási aszály, akkor 23-ban volt egy ilyen közepes átlagos év, 24-ben megint aszály, és most 25-ben megint aszály, ami a kukoricát illeti. Az USDA egyébként, ez a United States Department of Agriculture, tehát ez a mezőgazdasági minisztérium az USA-nak, akik elképesztően pontos becsléseket csinálnak.
És érdekli őket a magyar kukorica.
Az egész világról, tehát műhold felvételekkel analizálják, műhold felvételekből számítják ki gyakorlatilag a termést, és hihetetlen pontos. Tehát ezt értsük úgy, hogy 1-2%-on belül mindig mindenhol eltalálják a termés
átlagát. Ez még rosszabb hír.
Ez még rosszabb hír, de olyan szempontból jó, hogy a feldolgozók, legyen az takarmánykeverő, vagy bármilyen gyár, ami feldolgozza gyakorlatilag a terményt, annak azért jó, ha tudja a pontos adatokat, mert akkor tud tervezni, akkor tudja, hogy mi várható, hogy készüljön föl rá, vásároljon előre, vagy éppen kivárjon. Tehát nyilván a túloldalon a gazdáknak ez kevésbé jó, akik most, és elnézést kérek minden termelőtől, ha én lennék, én is így gondolkodnék, hogy ők megpróbálják gyakorlatilag maguknak megtartani ezt a titkot, hogy nekik mennyi van, meg mennyit termelnek, mert akkor ő gyakorlatilag próbálja befolyásolni hát az ármozgásokat, vagy az árazásokat a piacon.
De hát az áraz nem a tőzsdén dől el.
De abszolút. Normál körülmények között igen. Ez azt jelenti, hogy minden terményből, kukoricából, búzából, szójából, bármiből vannak deficites és vannak szuficites országok. Tehát valahol fölösleg termelődik, valahol hiány van. Nyilván, ahol hiány van és kell áru, akkor az a fölösleget termelő országból elhozza, akár világ másik felére is, mert mondjuk 30-40-50 ezer tonnás Panamax konténerhajók vannak, gyakorlatilag fillérekbe kerül tonnánként a szállítás, de tényleg, tehát gyakorlatilag Amerikából elhozni Európába kukoricát, az olcsóbb, mint mondjuk Magyarországról Olaszországba vinni kukoricát. Tehát, hogy ezt értsük így. Na és visszatérve arra, hogy Magyarországon ez mit jelent, egy feldolgozó számára bajt jelent, ugyanis az eddigi évekhez, vagy az eddigi évtizedekhez képest Magyarország elkezdett nem fölösleget termelni, hanem hiánya van Magyarországnak kukoricából. És ez a magyarországi gyártók, legyen az nagy takarmánykeverő telepek, vagy tényleg bioetanol, vagy izocukor, vagy keményítő gyárak, ugye a business modelljüknek az volt az alapja, hogy itt van fölösleg, mindig van áru, és ezért az alapanyag mező közepére építették a gyárakat, azért, hogy az alapanyag olcsóbb legyen, mint mondjuk Nyugat-Európában, ahol nincs áru. Nekünk viszont ugye a készterméket kell oda szállítani, mert nyilván ez egy kis ország, mi sokkal többet tudunk termelni, mint felhasználunk. Tehát nem az alapanyagot kell behozni, hanem a készterméket kell szállítani. Mi ott veszítünk tulajdonképpen a szállítási költségen, nyerünk az alapanyagon. Na most az a helyzet van, hogy veszítünk az alapanyagon is, és veszítünk a szállítási költségen is. Tehát tulajdonképpen a nyugat-európai versenytársakhoz képest elveszti a versenyelőnyét, nehogy Isten verseny hátrányba kerül Magyarország. Na ez azt gondolom, hogy tulajdonképpen hosszú távon mindenkinek rossz, a gazdáknak is.
Na most akkor ezt értsem úgy, hogy idén már ez a helyzet, tehát hogy a Hungrana például annak ellenére, hogy azért az USDA már korábban is jelezte ezt, mondjuk ennél kevésbé rossz állapotokat jelzett tavasszal, de már akkor jelezte, hogy itt problémák lesznek akár a magyarországi kukoricatermésszel is. Nem sikerült előre lekötni olyan mennyiségeket viszonylagosan jó áron, hogy azért lehessen működni, vagy hát ugye mindenki olvassa ezeket az elemzéseket, tehát ehhez képest áraznak a gazdák.
Ilyenkor az az érdekes helyzet áll elő, és most már harmadszor tulajdonképpen azt lehet mondani a történelemben, hogy a magyar ár szint az elválik teljesen. Mi egy tengeri kikötőktől elzárt ország vagyunk, ugye gyakorlatilag csak vasúton vagy teherautón tudjuk megközelíteni a kikötőket, oda-vissza, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy a magyar árszint tartósan, de nem rövid ideig, nem egy-két hónapig, hanem tartósan egy évig, tehát a kukorica szezonig, tehát betakarítástól betakarításig, a nemzetközi árszint fölött működik. Tehát a magyar gazdák azt mondják, már pedig ő ennyire adja el, és akkor kész. És ezért van az, hogy gyakorlatilag 22-ben is, 23-ban is, és tulajdonképpen azóta folyamatosan importot hoznak be a termelők, ugye először Ukrajnából, aztán az be lett tiltva. Ugye a szokásos, tehát a környező országok, Románia vagy Szerbia játszott még szerepet, de most ott is nagyon nagy szárazság van, ezekben, tehát az egész Kárpát-medence, vagy Dél-Kelet-Európában azt lehet mondani. És egyébként Lengyelország még rekordtermés van, tehát most meg Lengyelországból hozunk be, és muszáj behozni, tehát nem tudunk nem behozni, mert ezzel tudjuk balanszban tartani az árakat, de ez még mindig az az árszint, ami magasabb, mint a nemzetközi árszint. Tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy aki ismeri ezeket a szakszavakat, hogy paritás, hogy exportparitás helyett importparitás van az árakban. Tehát ez mit jelent? Amikor fölösleg van, akkor az exportőr határozza meg az árat. Tehát magyarul az, hogy ő Olaszországba mennyit fizet az áruért, levonja belőle a szállítást, és az a magyar
itt állunk, annyit fizet, igen.
Most fordítva van, importparitás van, tehát a lengyel termelő mennyiért tudja mondjuk Németországba eladni az árut, vagy hozzánk. És ha mi 1 euróval többet fizetünk, mint a németek Németországban, akkor nekünk adja el. Ha nem, akkor a németnek fogja eladni. De ez ugye magasabb árszintet jelent tulajdonképpen, mint az exportparitás, és ez nyilván lehet úgy tekinteni, hogy jó a termelőnek, de nap végén a fogyasztónak, meg a feldolgozóknak, meg az egész gazdaság, tehát az értékláncnak nem jó.
Na most ugye mondta, hogy mi az üzleti modellje egy-egy ilyen feldolgozónak, ugye nem véletlen, hogy például a Hungrán a Szabadegyházára települt, és nem mostanában, hanem már a múlt évszázadban azt hiszem, vagy még korábban talán, az 1800-as években, nem, hát az
1912-ben.
Elődje. A múlt évszázad elején, igen. És hát a többi feldolgozó is, sőt az újon létesült feldolgozók is a termelők mellé települnek, hiszen így lehet a legjobb árat fizetni úgy, hogy közben olcsóbban szerzi be, mint máshonnan. Ez egy egészen logikus dolog. Na most, hogy mire akarok kiukadni? A gazdákkal, ugye a több évtizedes kapcsolat, az nem eredményezi ilyenkor azt, hogy akár azért ők érzik azt, hogy jó, hát én innen szállítok, ennél jobban sehol nem fogom tudni elődni, mert nincs vele gondom.
Vegyes a kép. Tehát vannak olyan partnereink, akik tényleg szó szerint több évtizedre szállítanak hozzánk. Egyébként a kukorica feldolgozása Hungranában az, illetve a kukoricaból készült izocukorgyártás az 1981-ben indult, tehát mondjuk 44 éve. Előtte mindenfajta más dologgal foglalkozott a gyár. Egyébként legelőször még cukoripari melléktermékből, melaszból gyártott alkoholt, csak aztán folyamatosan fejlődött és bővült. Na tehát visszatér az eredeti kérdésre, vannak ilyen partnereink, akik nagyon kiszámíthatóan tudnak működni. Ők általában nagyon közel vannak hozzánk, és általában a betakarításban ugye nedvesen, tehát szárítatlanul hozzák be hozzánk, mert mi ezt is így föl tudjuk dolgozni, és köszönjük szépen, nagyon jól el vannak így. De nyilván ez, ha kicsit messzebb megyünk a gyártól, ez már nem ilyen egyértelmű, nem ilyen magától értetődő, és én a termelőket is teljes mértékben megértem, tehát a helyzet az, hogy tényleg a klímaváltozás okozza ezeket a problémákat, és a klíma nem az ő tudásuk, vagy nem az ő tapasztalatuk hiánya, hanem a klímaváltozás, hogy gyakorlatilag, ha van egy hónap teljes csapadékmentes idő, 35 fok fölötti átlag, vagy nappali hőmérséklettel, hát egyszerűen nem fog nőni a növény, nem fog megnőni, és esetleg olyan károk is keletkeznek, hogy le kell silózni, mert gyakorlatilag teljesen elmegy a termés. Tehát ez egy más probléma, amit másképp kell kezelni.
Na most ne felejts a szavát, csak eszembe jutott közben, hogy az öntözésről már évtizedek óta beszélnek, hogy öntözni kéne. Egy ilyen típusú együttműködés, hogy önök besegítenek az öntözés költségeibe, cserébe fixáron átveszik a kukoricát, és akkor önöknek is biztosan van alapanyaguk, vagy legalábbis nagy részt biztosabban, mint hogyha nagyon messziről bizonytalanul kéne beszerezni, a gazdának van ehhez segítsége, ráadásul elméletileg állami támogatás is van az öntözés fejlesztésére. Szóval az öntözés az nem lehetne megoldás, vagy ezek a hőviharok, amik vannak, meg ez a hihetetlen meleg, meg a forró szelek, meg a légköri asszály, ami most tapasztalható nagyon sokszor, szóval hogy ez lehetetlenné is teszi még az öntözést is.
Hát az öntözés problémája nagyon-nagyon-nagyon komplex kérdés. Én ugye, amióta ebben az iparágban vagyok, én folyamatosan azt hangoztatom, hogy ez egy állami feladat. Tehát az öntöző rendszerek, az öntözés fejlesztés, a vízgazdálkodás elősegítése az egy állami feladat. Mert ez egy stratégiai kérdés, hogy van egy olyan alapállapot, hogy Magyarországról több víz megy el, mint amennyi bejön. Ugye, hát a folyók ide folynak. Alpok, Alja, a Kárpátok gyakorlatilag egy nagyon jó vízgyűjtő területet biztosítanak Magyarországnak. Ezt valahogy meg kéne fogni, és akkor nem beszélünk a csapadékról, amit szintén meg lehetne fogni. Ezek olyan léptékű beruházások, amiket egyedül egy gazda nem tud megcsinálni. A gazda le tud fúrni egy kutat, esetleg egy folyó mellett, ha van, akkor esetleg onnan kap engedélyt, hogy onnan öntözzön, de ez önmagában nem oldja meg ezt a problémát, csak hogy léptékben...
De ott a mezőföldön még ilyen halas tavak is vannak, tehát ott, mintha ennek meg lenne a kezdeménye, ott vannak ilyen csatornák végig, emlékeim szerint, és aztán ott vannak ilyen halastó rendszerek.
Az ország több területén vannak ilyenek, most például azt szerintem mindenki ismeri, gondoljuk a Sió csatornára, ugye a Balatonból elfolyik a csatorna, belefolyik a Dunába, és hát minden évben egyszer leengedik a Siót. Tehát, hogy néha túl magas a Balaton vízállás, akkor leengedik. Na most azt belefolyik a Dunába, és utána belefolyik a tengerbe. Tehát ez kimegy az országból. Tehát ez például egy olyan mennyiség, amit simán lehetne víztározókba eltenni, és onnan később öntözni. De ez csak egy pici példa volt, ez mondom, ez egy nagyon-nagyon-nagyon komplex kérdés, de csak hogy léptékében megvilágítsam, Magyarországon általában 1 millió hektáron szoktak kukoricát vetni, ez az, ami most úgy néz ki, hogy tartósan megváltozik, és kevesebb lesz, hogy hova áll be, azt nem tudjuk. Ugye ennek az az oka, hogy vannak olyan területek, ahol egyszerűen már úgy néz ki, hogy nem lehet nyereségesen termelni kukoricát, mondjuk a Dél-Alföldre gondolok.
Ami egyébként egy klasszikus.
Egy ami egyébként egy nagyon erős klasszikus, a Békés Csongrád, ott az a rész, az nagyon-nagyon jó kukoricatermelő vidék volt, de hát most már gyakorlatilag 4-ből 3-szor veszteséges volt a kukoricatermelés, és ha ilyen szélsőséges időjárás a jövő, akkor gyakorlatilag ezt valószínű abba fogják hagyni termelők, vagy más fognak termelni. De és ebből az 1 millió hektárból, csak amit a Hungrana fölvásárol, az 150 ezer hektárnyi kukorica. Mondjuk az egy hetede, hatoda. Hogyha csökken a terület, mondjuk legyen 750 ezer hektár, mint ami most idén a hivatalos vetésterület, ahol a 150 ezer, és ugye termés átlag függő, hogy mekkora területen vásárolunk, de mondjuk az ötödét akár, mi fölvásároljuk, tehát mi nem tudunk ekkora beruházást támogatni, mi nem tudunk ekkora területet öntözésfejlesztést elősegíteni, előmozdítani, és akkor még a többi gyárról nem is beszéltünk. Tehát én ezért mondom azt, hogy ez egy abszolút állami feladat, meg kell tervezni, ki kell alakítani egy stratégiát, és évi 100-200 milliárdot beletolni 5 éven keresztül. De hogy a károk is ezzel összemérhetőek. Tehát gyakorlatilag az a termés, ami nem terem meg azért, mert nincs elég víz a földben, a talajban, azok szintén több 10 vagy akár 100 milliárdos nagyságrendek évente egy ilyen aszályos évben.
Ráadásul ugye ezután a gazda nem fog adót fizetni, ráadásul ezután a feldolgozó se tud majd adót fizetni.
Abszolút, igen. Tehát ez egy nagyon, tehát ez egy komplex, azért beszéltem az előbb is értékláncról, mert hogy tulajdonképpen az egész nemzetgazdaságnak árt ez, hogy a mezőgazdaságunkra nagy hatással van a klímaváltozás. És nyilván mindenhol hatással van erre. Kérdés az, hogy elkezdünk-e ezzel ellen valamit tenni, és elkezdünk-e gyakorlatilag fölkészülni erre, hogy nem holnap, meg nem holnap után, hanem ma mit csinálunk másképp.
Na hát, és van még egy kis időnk itt a hírekig, úgyhogy nem is mennék tovább, hanem ha már itt aszály meg, hogy fel kell készülni, egymást érik a cikkek, hogy kukorica helyett a cirok lesz a megváltó növény. Én ezen már akkor elkezdtem gondolkodni, hogy na jó, de hát a kukoricát sem közvetlenül megfőzzük az összeset, és vagy direkt beadjuk az állatoknak, hanem ugye ez bekerül a feldolgozóiparba. Mennyire átállíthatók ezek a gyárak cirokra, mondjuk például a szabadegyházi feldolgozó mennyire tudna a cirokból ugyanúgy bioetanolt cukrot, vagy akár keményítőt gyártani, illetve ugye itt nem egy elhanyagolható lába az önök termelésének a magas fehérje tartalmú tápalapanyag, ami aztán megy a takarmánykeverőkhöz.
Így van. Tehát a cirok is egy magas keményítő tartalmú növény, ugye gyakorlatilag a tudomány szerint ugye jobban ellenáll a szárazabb időszaknak, ez a gyakorlat is egyébként, de pont azért, amit említett, hogy a keményítőből természetesen lehet csinálni egy csomó mindent, lehet alkoholt főzni, meg cukrot is akár, de hogy a többi részéből nem ugyanaz a takarmány, vagy egy teljesen más lesz. Tehát összességében egy teljesen más üzleti modell, és tulajdonképpen egy új gyárat kéne építeni. Tehát ugye cirokkal ez a probléma, hogy bár a takarmányiparban nőtt a jelentősége, nőtt a szerepe az elmúlt mondjuk 10 évben, azért még mindig pár tízezer hektárról beszélünk, tehát hogy valamiért mégsem terjedt úgy el, mint ahogy azt akár 10-15 évvel ezelőtt gondolták, hogy el fog terjedni.
Hát de valószínűleg a fehérje tartalom az, ami a leglényegesebb, nem? Mert hát arra van leginkább szüksége a takarmányiparnak, mert hogy fehérje hiányos az
abszolút,
ország.
Abszolút, abszolút. A fehérje tartalom a legnagyobb kérdés, de ugye egy feldolgozónak tulajdonképpen mindegy, ugye mi is például azért szoktuk azt mondani, hogy tök teljesen mindegy, hogy milyen kukorica hibridet dolgozunk föl, mert mi egy 1 millió tonnából egy nagy átlagot veszünk, és egyébként ha picit többen a fehérje, vagy picit nem, tulajdonképpen mindegy, mert mindegyikből terméket csinálunk. A keményítőből is terméket csinálunk, a fehérjéből is terméket, az olajtartalomból is terméket, tehát teljesen földolgozzuk. A kérdés az, hogy ennek az egésznek a szummája, az eredője mekkora profitot hoz. Ha hoz, akkor érdemes csinálni, ha nem, nem. Na most a ciroknál ezt nem tudjuk kijelenteni. Illetve én most megkérdezem, és beszélgettem sokat erről termelőkkel, gazdákkal, hogy hát mi kéne neki ahhoz, hogy akkor mondjuk a kukorica helyett 200 hektáron cirkot vessen. Hát egy stabil fölvásárló. Tehát az, aki biztosan ott van, és biztosan tudja, hogy az nem marad rajta az az áru, és azt jó áron, nyerességgel el fogja tudni adni.
Tehát de még mindig jobban is megéri a kukoricával szenvedni, most ezt idézőjelben mondtam, mert ott legalább lehet számítani azokra a feldolgozókra, amelyek erre álltak be, amelyek pontosan fel tudják dolgozni, és a piacon el tudják helyezni ezt a
teljesen
terméket.
Korrekt válasz erre az, hogy ahol az elmúlt 4-ből 3-szor veszteséges volt a kukorica, igenis át kell gondolni, hogy ennek van a létjogosultsága. Tehát ha egyszerűen, ha tényleg ilyen időszakok jönnek, mint ami most idén-nyáron is volt, hogy júniusban gyakorlatilag semmilyen csapadék nem esett, sőt, lehet, hogy július közepéig nem esett, tehát több 5-6 hétig nem esett eső, és 30-35-40 fok volt, ott nem fog megteremni a kukoricát. Tehát ha nem tudunk normális vízgazdálkodást a talajban folytatni, nem tudjuk megőrizni a vizet a talajban, nagy Isten, nem tudjuk öntözni. Ott ez nem biztos, hogy ennek van létjogosultsága. Én nem akarom megmondani, hogy mit kell helyette, meg hogy mi ez, de hogy ott valóban. Viszont vannak azért területek, akár a Dunántúlon, vagy Észak-Kelet-Magyarországon is.
De tehát önök a Dunántúlon vannak, és ott is problémás.
A közepe, az ország közepe problémás, igen, de mondjuk így a nyugati, délnyugati csücske, tehát ez a karé gyakorlatilag, ott pedig nagyon jó termésig érkezik. Észak-Keleten kimondottan jó termésig érkezik, még ebben az évben is.
Jó, de ha most visszautalok a mezőföldre, mert végül is önöket az érdekli a legjobban, mert a nyersanyag nagy része azért mégiscsak onnan jön, ha ideális körülményeket veszünk. Az egy kifejezetten jó vidék. Most nem tudom pontos aranykorona értékben, de azok a földek, ha az ember nem kell hozzá szakértőnek lenni, kimegy oda szántáskor és látja, hogy milyen föld fordulott ki az eke nyomán. Szóval, hogy ha ilyen területeken is már problémás a kukorica, akkor ez mégiscsak azt, és akkor persze tudom, hogy nem mi fogjuk ezt itt megváltani, csak egy kérdés a fejemben mindig megfogalmazódik, hogyha erre nem vigyázunk jobban, hogy ebben nem tesz akár a kormányzat, akár a, nem tudom én, az értékláncban résztvevők közösen valamit bele, akkor a többivel se lesz semmi, mert hiszen ez egy értékes terület. Ehhez képest persze a Duna-Tisza közé homok van, de hát itt azért értékes föld van.
Igen, ez így van, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kukorica tulajdonképpen a leginkább kitett növény, vagy növénykultúra az időjárás változásnak. Miért mondom ezt? Hát, hogy egész nyáron gyakorlatilag kint van a növény, és szeptember-októberben aratjuk le. Míg mondjuk egy búzát, árpát, vagy repcét esetleg ugye korábban. Tehát, hogy akkor, amikor vannak ezek a nagyon nagy száraz időszakok, meg nagy hőhullámok, akkor más növényeket már betakarítunk. Szóval azért én azt gondolom, hogy ezen a területen nincs veszve egyáltalán a remény a termelőknek. Az más kérdés, hogy pont ezen a területen van-e lehetőség vízgazdálkodásra, öntözésfejlesztésre, vagy tényleg egyszerűen csak más technológiákkal, forgatás nélküli mezőgazdaság, vagy egyéb más olyan technológiákkal, hogy tudjuk a vizet megtartani a talajban. Ez nem feltétlen kell kutat fúrni. Ehhez másképp kell gazdálkodni, mint ahogy eddig tettük. És én azt látom, hogy nagyon sok termelő erre odafigyel, és ők lehet, hogy nem csinálnak akkora profitot, mint az elmúlt 10 évben, de nyereségesen tudnak gazdálkodni, és vannak, akik sajnos nem figyelnek oda, és ők még egy jó területen is nem tudnak elérni nyereséget. Tehát ez egy nagyon, nagyon komplex kérdés, ezzel kezdtem, és talán ez így kerek, hogyha ezt is mondom a végén, hogy ez, erre nincs egy megoldás, meg nincs egy jó válasz, de az biztos, hogy foglalkozni kell vele, és az biztos, hogy állami szinten, mivel óriási pénzről van szó, állami szinten kell segítséget nyújtani a teljes ágazatnak, nem egyes gazdáknak, hanem a teljes ágazatnak.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrán a vezérigazgatójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.